Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kezdjük rögtön Istennek az igéjével. Ha az apostolok cselekedetei második részéhez lapoztok, a 40. vershez, onnan fogom felolvasni a 47. a végéig. Ki is van vetítve, ott is tudjátok követni, vagy a saját bibliátokban. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek. Ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. A mai napnak a témája az a közösség lesz. Én olyan 20, nem olyan, hanem 25 éves koromban tértem meg. Abban az időben ez egy hosszabb folyamat volt, én számos közösséget, templomot, gyülekezetet, felekezetet meglátogattam, mert hogy érdekelt, hogy hol tudom megtalálni Istent. És hát ez az, hogy ugye nem hívő háttérből jöttem, az meg is határozta, hogy hogyan tekintek, hogyan nézek egy gyülekezetre vagy egy közösségre. Őszintén mondom, elég furcsának találtam azt, ami ott zajlik, és egy kicsit azt is furcsának találtam, ahogy az emberek ott viselkednek, és amik ott történnek. Tehát nem értettem, hogy pontosan mi zajlik egy ilyen keresztény közösségben. Talán már egy kicsit kapizsgálom. Erre jön rá az a réteg, hogy nekem a szakmám is ezzel kapcsolatos. Én közösségszervezőként, népművelőként, sokféleképpen hívják, vagy művészszervezőként végeztem. És a közösségszervezés az része volt ennek a diplomának. Voltunk kis falvakban is, ahol ilyen közösségszervező projekteket csináltunk, még amikor az iskolában voltam, illetve hát a munkahelyem is egy közösséghez kötődött, ott voltam közösségszervező Török Bálinton. Úgyhogy nekem ez a téma, ez kedves, és engem izgalommal tölt el. Nem biztos, hogy mindenki így van vele, hogyha ezt a szót meglátja, akkor így nagyon felvillanyozódik. De hát bízom benne, hogy Isten és a Szentlélek mindnyájunkban tud egy olyan izgalmat adni, ami hát egy ilyen a megismerésnek az útján tud minket vezetni, hogy milyen is a közösség. Ez egy szociológiai alaptézis is egyébként, hogy az ember minden körben az odatartozást keresi. Tehát belénk van ültetve ez a vágy, hogy közösségben tudjunk lenni, hogy valamiféle közösséget tudjunk gyakorolni. És ahogy ezt a történetet néztük, nekem nagyon izgalmas történet a közösségnek a szempontjából, hogy ott mi történt ebben az első keresztény közösségben. Minden, ami ott zajlott, az valahogy az életnek a jele volt. Azt mutatta, hogy ott zajlik az élet, és hogy az a közösség az él. Nem kellett mondani az embereknek, hogy gyertek templomba. Nem kellett mondani az embereknek, hogy menjetek kis közösségbe, hogy legyetek együtt, hanem vagy hogy szolgáljanak, vagy hogy igazítsák az életüket ahhoz az emberhez, akit megismertek, Jézus Krisztushoz, hanem valahogy ez úgy történt. Úgy kijött az egészből, mintha egy sokaknak van kisbabája, ha azt lerakjuk, nem kell neki mondani, hogy sírjon. Az magától elkezd sírni. Vagy vannak kamasz gyerekeitek. Nem kell neki mondani, hogy vágjon grimaszokat, vagy vágjon pofákat, elnézést. Az úgy magától megtörténik, mert ez az élet. Ez valahogy bele van kódolva. És Szóval ezt az életet szeretném megnézni, ezt a közösségről alkotott képet szeretném megnézni ezen az igeversen, ezen a történeten keresztül. Kicsit képzeljétek úgy, minthogyha ez egy gyémánt lenne, maga ez a közösség, több-több oldalát fogjuk megnézni, megtekinteni, mondjuk azt, hogy csiszolgatni, de egyrészt sokkal több van ennél, amit én most meg fogok említeni, vagy ami ebben benne van. Másrészt pedig mondjuk, hogy ez egy csiszolás, de azért az igazi csiszolgatás az ránk vár, amikor vége van az Isten tiszteletnek. A történettel kapcsolatban én négy ilyen oldalát nézném meg a közösségnek, amit ebből megtudunk, vagy megtudtunk. Az egyik az az, hogy miért tudtak közösségben lenni. A másik, hogy kivel is voltak közösségben, hogyan tették mindezt, és hogy mit is csináltak. Mi volt az, ami meghatározta az életüket. Egy imádsággal szeretném elkezdeni. Istenem, köszönöm, hogy így együtt lehetünk. Köszönöm, hogy ismerhetünk téged is, ismerhetjük egymást is, és hogy így lehet közösségünk ilyen titokzatos módon, de veled is, és valahogy ezen keresztül pedig így egymással. És szeretnénk minden jobban megtudni, hogy megismerni azt, hogy te mit is rejtettél el egy ilyen közösségben, hogy hogyan tud ilyen életszagú lenni. És add, Atyám, hogy ez a mai alkalom ez ebben segítsen. Amen. Szóval az első, hogy miért is tudtak közösségben lenni. Egy hívő keresztény csoportról vagy közösségről beszélünk, ugye, hogyha ha ezt a történetet nézzük, akik Krisztus halála után vannak, akik Krisztusnak a követői. De például Péter apostol, az, aki ezt a beszédet mondja egyébként, az Krisztussal, mint ember Istennel, hát ő vele élte az életét. Tehát ő tényleg fizikailag együtt volt Jézus Krisztussal, és ő volt az, akivel beszélgetett, akivel együtt éltek át különböző élethelyzeteket, aki oda gyűjtött köré még több tanítványt, más embereket, szóval, hogy a közösség ezelőtt, a beszéd előtt az úgy nézett ki, Jézussal való közösség, a keresztény közösség, hogy Jézus Krisztussal vannak együtt. Teljesen valóságos módon, kézzelfogható módon. Ő volt az, Jézus Krisztus volt az, aki elhívta az embereket a hajótól, vagy a hálótól, a kapától, a kaszától, a családtól, és követték őt, és együtt voltak. De Krisztus halála után ugye ez megváltozott. Ez a fajta ilyen kontakt, szoros közösség, így testként vele együtt, ez nem lehetséges, nem volt lehetséges. De egyrészt köztünk maradt Istennek a szava. Péter apostol, amikor beszél, ott a logoszként van definiálva azok a szó, amit ő elmond, ezt a Biblia mindig arra érti, amikor Istennek a szava, amikor Jézus Krisztusnak a szava hangzik el. Ugye annak ellenére, hogy ő nem volt ott, hogy ő nincsen ott. És hát azt is tudjuk egy korábbi részből, hogy a pártfogó és a Szentlélek az, akit elküldött Jézus Krisztus saját maga helyett. Tehát, hogy ő ugyan nincsen ott fizikailag, de mégis a Szent Lelke által ott van. Tehát térben és időben utána már nem voltunk, nem vagyunk korlátozva, hogy közösségben legyünk Jézus Krisztussal, ez, amit átélünk mi is. És ugye ahogy látjuk a sorrendet, hogy Isten szava hozta létre végül is ezt a gyülekezetet. Ahogy Péter beszélt, utána formálódott a gyülekezet, és ez vált Krisztusnak a testévé. Korábban Krisztus volt az, aki fizikailag köztük volt, most viszont a keresztény közösség volt az, aki fizikailag, így az időben és a térben ott volt, és amin keresztül lehet kapcsolódni, lehet találkozni Jézus Krisztussal. Ő az a keresztény közösség, aki megköveteli a figyelmet, a találkozást, a beszélgetést, amit itt gyakorlunk. Előtte Krisztus volt, de most már ez itt tud beteljesedni. Tehát, hogy Krisztusnak a teste ma a gyülekezet. Ez az egyik. A másik ok, amit én így látok, az, hogy ugye ez Jeruzsálemben történt, de hát olvassuk, ma ki is került a középső papírra, majd olvassátok ezt az igeverset, hogy hogy Júdába, Samáriába és a föld végső határán is ilyen keresztény közösségek tudnak összegyűlni, tudnak megalakulni, formálódni. És hát ugye nem egy helyen vagyunk, hanem szét vagyunk szorva a világba, ez ezt is jelenti. Nem muszáj ott lennünk Jeruzsálemben, nem muszáj egy-egy szakrális térhez kapcsolódnunk, hanem bárhol, bármikor tudunk együtt lenni. Annak ellenére, hogy az életünknek az alapbeállítása az nem az, hogy így mindig együtt vagyunk. Tehát nem így összegyűlve, nagy keresztény közösségben éljünk az életet, és néha kimegyünk a világba, elvégzünk ezt, azt, amazt, vagy találkozunk az emberekkel, hanem hogy alapvetően nem élünk együtt, nem vagyunk egy közösségben, hanem egy életközösségben, hanem szét vagyunk szórva. Viszont Istennek az alapprogramja az pedig az, hogy egybegyűjt minket. Ezért tudunk itt lenni, mert ahogy ezt egy korábbi bevezetésemnél mondtam, mert hogy Isten adta ezt az ajándékot nekünk, hogy összetudunk jönni, együtt tudunk lenni, akár egy vasárnap, akár egy bármilyen más helyzetben. Tehát korábban a tanítványokat Jézus összegyűjtötte, hogy vele legyenek, de most ez a mi közösségünkben tud megvalósulni. És hogy ebből a szempontból ez Istennek egy ajándéka nekünk. Szokták úgy is mondani, hogy egy kegyelmi ajándék, hogy így hívőként közösséget tudunk élni, meg tudjuk ezt élni. És hát ne feledjük el, hogy kinek ez más-más mértékben adományozza Isten, ezt a látható, kézzelfogható, találkozható közösséget. Nem mindenki részesülhet ebben. Gondoljunk csak rabokra, vagy gondoljunk betegekre, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy idejöjjenek. Vagy gondoljunk az üldözöttekre, vagy gondoljunk a menekültekre. Azokra az emberekre, ahogy azt a hírlevélben is olvashattuk, amit Pisti elküldött, például, hogy 260 millió ember az üldözött keresztény a világban, és nincs meg nekik ez az ajándék, hogy összetudjanak jönni, tudjanak találkozni, akár itt vasárnap, akár mondjuk egy reggeli kávénál a Starbucksba, vagy akár egy családi áhítatnál, hogy összetudjanak jönni, mert mondjuk a titkos rendőrség figyeli őket. És ők azok, akik igazán meg tudják becsülni ezt az ajándékot, amit Istentől kaptunk. Ezt én azért mondtam, mert hogy azért tartom egy fontos dolognak, hogy tartsuk ezt nagy becsbe. Ez nem annyira természetes, nem annyira magától értetődő dolog. Tartsuk becsben egy vasárnapot, egy gyülekezetet, egy családi közösséget, vagy egy baráti találkozót, egy házi csoportot, ahol Isten összegyűjt minket, és együtt tudunk lenni. Tehát miért is tudtak közösségben lenni? Egyrészt Krisztus teste ma is köztünk van a gyülekezetben, a keresztény közösségekben, és azért, mert megkaptuk ezt az ajándékot. Aztán kivel voltak közösségben? Ezt kicsit előrébb kell lapozni a 9. vershez. Ott van egy elég komoly felsorolás, hogy miféle ember tömeg, vagy miféle népségek érkeztek Jeruzsálembe erre a vallási ünnepre, vagy fesztiválra, akik aztán hallották ezt a beszédet is, és akik aztán csatlakoztak. Ott azt olvassuk, hogy pártusok, médek, elámíták is, akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Sziréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Már felolvasni is elég hosszú volt, és elég nyakatekert egy-egy nép, amit itt látunk. De azért ez egy nagyon színes közösség volt, ha belegondoltok. Akik közül ez a 3000, aztán több ember kikerülhetett. Ez egy kifejezetten nagyvárosi, kozmopolita, mondhatnám azt, hogy multikulti csapat volt, közösség volt. És hát ugye manapság erre mondják, vagy ezt éljük meg, hogy ezt nagyon nehéz valahogy, hogy egy egységként megélni a közösséget, hogyha ilyen sokféle emberek vannak, ilyen sokféle háttérrel. De azt is tudjuk, azt is érzékeljük, hogy nagyon nagy igény lenne rá. Hogy valahogy valóságosan meg tudjuk tapasztalni, hogy ennek ellenére, de mégis egységben és közösségben tudunk lenni, valahogy még ráadásul türelemben, meg szeretetben is. Az, hogy ilyen sokféle ember volt, ez nem, ebben nem az volt belekódolva, hogy egységben tudnak lenni, hanem pont az ellenkezője. Mégis működött a közösség. És ez a sokszínűség, ez két dolgot is jelent, vagy két dolgot figyeltem meg. Az egyik az az, hogy a keresztény közösség az nem egyforma emberekből áll. És nem célja az, hogy egy közösség nem rendező elf, hogy minél homogénebbek tudjunk lenni, hogy minél egyfajta emberek lépjenek be, csatlakozzanak a gyülekezetbe, mint egy ilyen vízcseppé, egy ilyen gömbölyű vízcseppé összeálljunk, hanem ebben bizony benne van, hogy nagy korbeli különbségek vannak, férfiak, nők, ugye ez akkoriban nem volt annyira egyértelmű, hogy nők is mehetnek mondjuk egy közösségbe férfiakkal. Különböző társadalmi osztályokban lehetünk, különböző népcsoport, kulturális különbségek is vannak, és nyilván a gondolkozás is teljesen más volt a világ másik pontján élő embernek, vagy a politikai beállítottság, vagy a vallási meggyőződések. Ugye egy nagyon vallásos társadalom volt a pogány társadalom, és nyilván nagyon mást értettek különböző fogalmakon. De hát Pálnál is azt látjuk, hogy egy nagyon értelmiségi ember volt, hogy a zsidók között is egy nagyon zsidó volt, de neki ez nem okozott gondot, hogy bármilyen fajta emberrel közösséget vállaljon, és tudjon vele beszélgetni, vagy valamit be tudjon mutatni Istenről. Azért, mert egyé váltak, együvé tartoztak Jézus Krisztusban. És hát ellentmond annak a toposznak is, hogy kiből lehet vallásos ember. Sokszor mondják, hogy hát ez neveltetés kérdése, hogy ha az emberek úgy vannak nevelve, vagy neveltetve, akkor ők hitre tudnak jutni, és vallásos emberek lesznek. Nyilvánvalóan ezek az emberek nem voltak úgy nevelve, hogy ők aztán majd istenhívők, vagy a nagy részük. De hát a saját tapasztalatunk, vagy például én sem voltam úgy nevelve, mégis az lettem. Vagy hát sokszor látjuk, hogy nagyon sokszor próbálkozunk, hogy úgy neveljük, de mégsem ez jön ki belőle. Hát persze ez a szándékunk, ez a célunk, valahogy ezt szeretnénk, hogy ezt átadjunk, ez felelősségünk és kötelességünk is, de hogy nem feltétlenül ezen múlik, vagy nem egy pszichikai beállítottságtól múlik. Azt is mondják sokszor, hogy hát ehhez valamiféle bedrótozás kell, hogy az ember hívő tudjon lenni. Vagy egy bizonyos fajta személyiségre van szükség. Vagy hogy jó, ha nem vagyunk logikusak, mert ha logikusak lennénk, akkor biztos, hogy ezt nem logikus gondolkozásúak lennénk, akkor ez így nem állna össze a fejekbe. De hát azért egy ilyen embertömegnél, akik így belelépnek Isten országába, vagy ha csak gondolunk a környezetünkre, ezek nem feltételek. Bárki bármikor meg tudja hozni azt a döntését, hogy közösségbe kerül az Úr Jézussal. És ma ez a 21. században vagyunk, ugye? Azt gondolom, hogy ezért kiállt ez a társadalom. Ez az igénye az embereknek, hogy a sokszínűség és a különböző gondolkodás ellenére ne csak plakátokon, vagy ne csak szlogeneken, üres szlogenekben, vagy üres frázisokban éljük meg, vagy lássuk azt, hogy most mi közösségben vagyunk, vagy itt most valami közösség van. Ugye most nagyon népszerű gondolat ez, akár egy reklámban is, hogyha látjuk, hogy közösségben lenni. Én a héten most használtam a közösségi közlekedést a fővárosban, a mindenféle szintjét, a kerékpártól a villamosig, és részese lettem a közösségnek, de én nem éreztem, hogy ez annál sokkal többet ad, mint hogy együtt tekerjük a bringán az utat, és betartjuk a szabályokat. Része vagyok egy helyi ilyen környezetvédelmi közösségnek, látom, hogy mindig meg vannak etetve a madarak, meg össze van szedve a szemét, meg stb. De ez így ennél többet nem ad, nem forraszt össze minket, de nagyon jó dolgok egyébként. És hát azt látjuk ebben a történetben, hogy itt valahogy ez megtörténik. Az, hogy a sokszínűség ellenére valahogy mégis egységben vannak. Most egy teszt, van-e olyan barátod, van-e olyan ismerősöd, aki más mondjuk társadalmi rétegből, vagy más kultúrából származik, akivel úgy lehet, hogy amúgy annyira nem szeretnél, vagy nem keresnéd a társaságát. Van-e ilyen ismerősöd? Ha van, az tök jó. Ha nincs, akkor lehet, hogy érdemes gondolkozni rajta, hogy, hogy nem-e valami belső hát ilyen szelekció van, mert hogy hát ő nagyon más gondolkozó, ő nem lehet, nem lehetek vele közösségben. Szerintem lehetünk együtt közösségben akkor is. Tehát, hogy Krisztusnak a valósága, amit megjelenik a gyülekezetben, az sokkal mélyebb, mint mondjuk az a, az a szétválasztás, amit mondjuk a politikában megélhetünk. Mélyebbnek kell, hogy legyen, mint hogy mondjuk valaki liberális vagy konzervatív. És emiatt tudnak akár gyülekezetek is meghasonlani a társadalomról, nem is beszélve. Krisztusnak a valósága mélyebb kell, hogy legyen, mint hogy valaki mondjuk cigány vagy magyar, most csak mondtam két különböző csoportot, népcsoportot, akik így együtt élünk, de hát több is van. Vagy hogy baloldali vagy jobboldali, vagy mondok valamit, hogy oltáspárti vagy nem oltáspárti. A valósága az Úr Jézusnak ennél mélyebb, tehát hogy ettől függetlenül meg kell, hogy találjuk az egységet. Azt látjuk, hogy valószínűleg ez a közösség is megtalálta az egységet, annak ellenére, hogy nagyon sok színűek voltak. És ilyen helyzetben, amikor ilyen választás előtt vagyunk, vagy ilyet tapasztalunk, akkor igazából Jézus Krisztust fogadjuk el a másik személyében, vagy éppen őt utasítjuk el, ha ő is egy ilyen testvér, vagy akár nem testvér. Ő ragaszt minket össze, mint a habarcs a falban, ahogy a téglákat összerakja, vagy a köveket összerakja. Tehát Krisztus az, aki összeköt minket, ő az, aki szétválaszt minket. És ezért szerintem egy nagy felelősség, hogy milyen döntést hozunk egy ilyen helyzetben, hogy attól függetlenül valaki máshogy gondolkozik-e, tudunk-e közösséget vállalni, akarunk-e közösséget vállalni vele. Egy angliai lelkipásztornak a történetét hallottam. A második világháborúban történt mindez. Egy velszi volt egyébként, de amikor volt a világháború, akkor oda ment Londonba, mert hogy nagyon sok katona érkezett a világnak a minden tájáról. Oda ugye egy gyarmatország volt, meg a szövetségesek. És hogy ezek közül nagyon sok keresztény is volt ezek között a katonák között. És arról számoltak be ezek a katonák, akik így összejöttek. Ráadásul ugye tudjuk, hogy ez egy ilyen nagy olvasztó tége, bár én nem voltam katona, de a filmekből úgy látom, hogy ott megjelennek akár az orvosok, az ügyvédek, vagy a gazdasági emberek, de úgy megjelenik mondjuk egy takarító, vagy egy cipőpucoló, nem tudom. Szóval sokféle, fekete, fehér, sárga, mindenféle. És hát ott úgy egyként vannak ott. És hogy arról számoltak be ezek a katonák, amikor így összejöttek mondjuk egy istentiszteletre, vagy egy ilyen közösségi alkalomra, hogy mintha ismerték volna egymást. Mintha ők egyek lettek volna. Függetlenül a nemzeti, a politikai, vagy a társadalmi helyzetüktől egyé tudtak válni. Gazdag volt, vagy szegény. És ez a lelkész, aki bement mondjuk istentisztelet után egy ilyen közösséghez, azért, hogy bátorítsa őket, vagy hogy egy kicsit tovább beszéljék azt, ami bennük zajlik. Az volt az érzése, hogy ő ismeri a katonákat, és mintha a katonák ismernék őt. Azt mondja, hogy amit észleltem, hogy egy olyan közösség van köztünk, ami sokkal mélyebb, mint a nemzeti kötelék, mint a biológiai vagy a politikai kötelék. Tehát valahogy ott is már rögtön ezt az ízt meg lehetett ízlelni, benne volt, hogy egyé lehet válni egy ilyen közösségben. És azt látjuk, hogy rengeteg időt töltöttek el egymással. Együtt jöttek ide vasárnap, együtt mentek a házakhoz, együtt ettek, együtt ittak. Azt olvassuk, hogy egy szívvel és egy lélekkel tették. Annak ellenére nyilván egy csomó dologban nem értettek egyet. És hát ugye nagyon, nagyon megtört társadalomban élünk. És ez a megtörtség, mondjuk akár a választások kapcsán is, ami jön, bár néha az az érzésem, hogy ugye azt mondjuk, hogy itt a választás, itt nagyon, ilyenkor ez nagyon megjelenik, de utána meg azért jelenik meg közben. Szóval, hogy talán ehhez nincsen köze. De van sok más téma, ami így tematizálja, és ezt az egységet, ezt valahogy így szétszedi, megkezdi. Tehát egy fontos üzenet számunkra, hogy ennek ellenére, de egyé tudunk, valahogy Jézus Krisztus miatt egyé kell, hogy váljunk, vagy folyjunk, egységben tudjunk lenni és szeretetben. Nemrég hallottam ezt a kis gondolatot. egy nemrég elhunyt baptista teológustól, tanártól, pásztortól, Gerzsényi Lászlótól. Egy ilyen nagy teológiai vita volt a Szent Háromságról, ahogy így összejöttek, és azt mondta, hogy egység van abban, hogy kétség a háromság. A háromság, igen. Tehát a Szent Háromság. Annak ellenére, hogy nem értenek egyet bizonyos dolgokba, de mégis egységbe tudtak kerülni, mégis együtt. Ez nem választotta szét őket. Tehát, kivel voltak közösségben? Sokszínű és nagyon különböző emberek között hozott egységet az Úr Jézus. Hogyan gyakorolták a közösséget? 42-es versben olvassuk, ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Hát jelen volt a tanulás, a szeretet és a liturgia. Egyrészt az apostoli tanítás, tehát amit Péter vagy Pál apostol vagy bármelyik más apostol mondott nekik. Ugye ez nem egy ilyen általános életvezetési vagy ilyen információ átadás volt, hanem ez kifejezetten Istennel kapcsolatos információk voltak. Istennel kapcsolatos ismeretek voltak, ami egy mélyebb közösségre tudta őket elvezetni Istennel. És ugye egy fontos összetevője akár is, hogy együtt vagyunk az Istennel való kapcsolatnak, az is, hogy egy áhítatunk van, hogy olvassuk a Bibliát, hogy elmegyünk egy dicsőítő koncertre, vagy kis csoportba vagyunk, és ennek egy nagyon lényeges eleme az az apostoli tanítás. És azt látjuk itt, azt fedezem föl, hogy egy ilyen kölcsönhatásként működik az egész. Tehát, hogy a logosz, Istennek a szava, az ember, és ami történik, ez valahogy így kölcsönhatásba kerül, és beindul az élet. Tehát a tanulásban voltak tanulást. Másik az a szeretet. Ahogy már az előbb is egy kicsit így utaltam rá, tehát szerették egymást, és oda szentelték egymást a közösségnek. Nem tudom elképzelni más, hogy azt a szent pillanatot, amikor történtek, mindjárt kitérek rá. És biztos, hogy kellett ezen dolgozni. Ez nem volt természetes, hogy ők így együtt tudtak mozogni, és együtt voltak. Egy ilyen intenzitású életben, amit olvasunk, nyilvánvalóan tudták, hogy mondjuk Dani, bocs Dani, de milyen bűnt követel a Dani? Mert hogy olyan sokat voltak együtt. Ismerték egymást. Nyilván látták, hogy az egyik az küzd az iszákossággal, vagy a feleségével, vagy a gyerekével. És ki tudja, talán azzal is küzdött valaki, hogy abban a korban vagyunk, hogy mondjuk azonos nemű vonzódása van. De ez nem okozott gondot, és ezt látták. Abban a korban ez jellemző volt, és megtértként meg kellett küzdeni mindenféle olyan dologgal, amit hoztak magukkal. Tehát dolgoztak az új életükön, dolgoztak a közösségen. Persze ez nem egy ilyen matek példa, hogy akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, és akkor majd lesz egy szuper jó közösség. Ez nyilván nagyon sok fájdalommal, meg nehézséggel is volt benne. Ugye a kenyér megtörése, amit látunk, az nem más, mint az úrvacsora. És ez az egyik szentség a keresztségen kívül, amit gyakorolnak a protestánsok, az megjelent az előbb. És mi is ezt hónapról hónapra gyakoroljuk Jézus felhívása szerint. Együtt, közösen találkozunk Krisztussal, Krisztusnak a testével, jegyeit vesszük föl. És azt is tudjuk, minden alkalommal elhangzik, hogy ehhez rendezett kapcsolatok kellenek. Úgy tudjuk ezt fölvenni. Ezeknek az embereknek bocsánatot kellett kérniük egymástól, ahogyan együtt élték az életüket. Saját magukkal kellett rendezni a dolgokat, hiszen olyan dolgokat láttak, amire nem feltétlen voltak felkészülve, de elragadtatták magukat, de mégis rendbe tudtak jönni, túl tudtak ezen lépni. Becsülték és tisztelték egymást együtt, mindezzel együtt a gyengeségekkel és a bűnökkel, amiket láttak, amiket tapasztaltak. Egy mély szolgálati közösségben is voltak, ahogyan a vagyonukkal gazdálkodtak, és ahogy a szegényeket fölemelték. Így összességében azt gondolom, hogy ilyen egyházi vagy keresztény emberi szempontból, ami ott volt, az lehet, hogy inkább kaotikus volt. Nem volt ilyen nagyon rendezett, meg nagyon PC. De mégis, mintha Istennek ez kedves lett volna. Emberek megtértek. Szaporodott a... Nem jó szó. Szóval egyre többen lettek. Olyan dolgok történtek, amiről az őket körülvevő emberek valahogy szerettek volna tudni, szerettek volna részeseivé válni. Ezt ők is át akarták élni. Tehát szeretettel voltak egymás iránt, ez volt a második dolog, hogy hogyan voltak közösségben. A harmadik az a liturgia. Felvették a jegyeket, tehát bemerítés, úrvacsora, templomba jártak, házi közösségbe imádkoztak, tehát volt egy ilyen ritmikája az életüknek. És most a napokban hallottam az egyik tanáromtól azt, hogy a közösség az egy fajtája a lelki gyakorlatnak. Az elején ezen meghökkentem, nem teljesen értettem vele egyet, de aztán átgondoltam, és rájöttem, hogy igaza van. És teljesen elfogadtam. Egy tudatos döntés kell hozzá, hogyha belépünk egy közösségben, és mindezekkel szembesülünk. Valószínűleg ez lemondással jár, vagy önfeladással áll, ez egy rendszeres tevékenység, és hát mégiscsak Istenhez visz közelebb, az ő megismeréséhez visz közelebb. Tehát fölfoghatjuk ezt nem csak egy lelki, vagy egy kegyelmi ajándékként az, hogy együtt vagyunk, hanem egy lelki gyakorlatként is, hogy így hétről hétre együtt vagyunk, vagy napról napra ilyen olyan fórumokon, de találkozunk egymással. És szeretnék egy másik dolgot mondani, ami nekem fontossá vált, az, hogy mindezt valahogy elvárások nélkül tenni. Előfordul, hogy az emberi vágyaink azok ilyen különböző ilyen jámbor, szirupus keresztény közösséget festenek le az arcunkba, vagy a fejünkbe, az elménkbe, a képzeletünkbe. Az, hogy ezt az emberi vágyakozást, ezt összekeverjük a lélek szerinti valósággal. Tehát, hogy az a kép, ami sokszor így alkotunk magunkba, hogy milyennek kell lenni egy közösségnek, egy hívő közösségnek, azért az sokszor nem találkozik azzal, hogy milyen a lélek szerinti valóság, amit itt látunk, hogy milyen a valóság. Egyfajta virtuális szemüveget fölrakunk, virtuális valóságot hozunk létre, különböző paramétereket így beállítunk magunknak, amit elvárunk, hogy milyennek kell lennie. És hát emiatt lehet látni elég sok nagy bukást, mondjuk akár így egyházban, tehát itt nem tökéletes gyülekezetekről beszélünk, amikor a keresztény gyülekezetekről beszélünk. Szakadásokat, vagy egészségtelen közösségeket. Mert hogy van egy idea bennünk, vagy emberekben, és ezt valahogy próbáljuk megvalósítani, ezt. De hogy a gyülekezet az elsősorban nem emberi, hanem lelki közösség. És nem egy eszménykép, nem egy emberi idea, hanem egy isteni valóság, ami itt zajlik. És néha ez között nagy lehet a szakadék. De jó, ha ebből megpróbáljuk kivenni a mi elképzeléseinket, hogy minél kisebb legyen ez a szakadék. Van egy a munkám során a Barnabás csoporttal ilyen gyülekezetekkel foglalkozunk különböző felekezetekből, és vidékre hívtak minket, és arról számoltak be a lelkészek, hogy mondjuk, ha van is esetleg kis csoport, és eljönnek a kedves testvérek, akkor ők nem szólalnak meg, vagy nem mernek megszólalni. Mert mindenki tudja a másikról, hogy mit kéne mondani, vagy fél tőle, ha valami olyat mond magáról, akkor azzal a másik visszaél, mert hogy nem, szintén nem azt a képet fogja magáról mutatni, mint amit kéne. És hogy ez megbénítja a közösséget, ezek az elvárások, mert hogy nem tudnak se kis közösségben együtt lenni, de hogy ez a nagy közösség, aminek így van szaga, meg szíve, meg lendülete, hogy az is elveszik, mert annyira lekorlátozzák ezek az eszményképek, az elvárások, hogy megszűnik a közösség. És ezzel küzdenek. Hétről hétre és napról napra, hogy ezt vajon hogy lehet átlépni. Na, egy Bonhoefferi gondolattal hadd zárjam ezt a részt. Isten a valódi keresztény közösség ismeretére akar bennünket elvezetni, ezért kell keservesen csalódnunk a többiekben, általában a keresztényekben, és ha minden jól megy, saját magunkban. A keresztény közösség napvilága ott ragyog fel, ahol az álomképek homája szerte foszlik. Tehát hogyan voltak együtt tanulásban, szeretetben, ebbe a liturgikus dinamikába, és hát ezt csak én nézem bele, vagy ezt csak lehet, hogy én mondom, de hogy elvárások nélkül. Mit csináltak? 46-os vers. Örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, és dicsérték Istent. Tehát az erő, a motor, az üzemanyag, az a dicséret, az a hála Isten iránt. Miért? Hát nyilván azért ültek le egyébként, azért dicsérték Istent, mert hogy őt látták, mert hogy a saját életükben megtapasztalták, ami történik, meg körülöttük látták, hogy milyen dolgok történnek, és hálát tudtak adni. Ha ez nincsen, akkor miről beszélnénk, miről beszéltek volna? De észrevették ezeket, és rendszeresen emiatt dicsérték az Istent. És mit teszünk, ha látunk valami gyönyörű dolgot? Valami olyat, ami lenyűgöz, ami örömmel tölt el. Hát szólunk másnak is, hogy és elmondjuk, hogy mi az, amit láttunk, mi az, amit tapasztaltunk. A lányaim, ha olyan helyen vagyunk, egy vízparton mondjuk, akkor odahívnak, hogy jaj, nézd meg, milyen szép ez a naplemente, vagy milyen állatot, vagy növényt látunk. Mert hogyha valami gyönyörűséget látunk, azt megosztjuk, és hogyha ennek a forrása Isten, akkor őt dicsérjük. És valahogy ezt csinálták így, ott van, hogy napról napról, hogy dicsérték Isten. Szóval nem egy ilyen program volt, benyomták a gombot, vagy éppen csak elénekeltek egy pár dalt, vagy éneket, hanem kidolgozta magából a közösség. Ez volt a jele, hogy hálásak voltak. És ezt el is mondták Istennek. Én azt gondolom, a legkisebbtől a legnagyobb dolgok elhangozhattak, amiket láttak, amiket tapasztaltak. És ne legyünk restek, ne legyünk annyira vakok, hogy ezt nem mondjuk el annak, akitől jön. Nem dicsérjük őt, és nem adunk hálát neki. Milyen gyönyörű lehet látni, amikor ott van egy újszülött egy kézben. Ott abban a korban ugye ráadásul az újszülötteket, hogyha nem megfelelő neme volt, ezt kidobták. Milyen jó lehetett látni, amikor valaki annak ellenére, hogy nem úgy történt, de ott tartotta a kezében ezt az újszülöttet, és nem ölték meg. És ez durva kifejezés, de ez történt. Még sorolhatnám. Szóval milyen gyönyörűség ez, akár az is, ha csak a mi életünkre gondolunk, hogy összejöhetünk, hogy van hol laknunk, hogy van ételünk. Ezek basic dolgok, de fontos Istennek hálát adni, mert hogy ő ezeknek a forrása. Hát összejöttek és dicsérték Istent. És azt úgy folytatódik, hogy és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Mi nem tudjuk összeforrasztani az embereket. Nem tudjuk megcsinálni az egységet. A történelemben láttuk, hogy milyen, hogyha egységet próbálunk csinálni, mondjuk, ha csak a kommunizmusra is gondolunk, ára van és nem sikerül. Nem tudunk létrehozni egy jó közösséget. Nem tudjuk saját erőnkből elérni azt, hogy majd minket szeressenek, vagy kedveljenek, meg hogy jöjjenek ide emberek. Ez egy isteni közösség, és Isten valósága az, ami ezt meg tudja teremni, ami ezt meg tudja csinálni. Szóval, ahogy kezdtem, egy gyémánt oldalait tekintettük át, azokat nézegettük meg különböző oldalról. Ez a közösség volt. Sok más van, ami nem hangzott el, de ebbe a történetben ma ennyi volt. Miért tudunk közösségben lenni? Mert Krisztus megajándékozott a közösséggel. Kivel voltak közösségben? Krisztus által összekötött nagyon sokféle emberrel. Hogyan élték ezt meg? Lelki gyakorlat által, ahogy gyakorolták a közösséget. És mit csináltak? Hálával dicsőítették az Istent azokért a gyümölcsökért, amik megteremtek. Egy imával szeretném lezárni. Istenem, köszönjük azt, hogy ez sokkal több annál, mint amit itt látunk. egy keresztény közösség. Sokkal több annál, mint amit így meg tudunk tapasztalni. És nehéz ezt befogni néha, hogy te is itt vagy, és hogy te állsz köztünk, te vagy köztünk, és te ragasztasz össze minket, te választasz el minket, de add, Atyám, hogy tudjuk ezt bátran megélni. Add, hogy tudjunk ezen dolgozni. Hogy az életnek a jelei, egy jól működő, szeretetteljes közösségnek a jeleit, azt így az mutatkozzon meg. Ne csak a kősziklán, Istenem, hanem minden gyülekezeten, akik a te nevedbe jönnek össze. Hogy aztán, ahogy olvassuk, kedveljék az emberek ezeket a közösségeket, és hogy új embereket tudjál odahozni, odavonzani. Amen.